Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast idei 21. adásában. Én Gellér Figergő vagyok, és itt van velünk állandó beszélgető partnerem, jó barátom, hű harcostársam Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
Szervusz, Gergő, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Biztosan észrevettétek, hogy a Formula 1-jel együtt a Formula Podcast is egy nagyon-nagyon kis rövid tavaszi szünetre vonult, de most már kellőképpen kipihentük magunkat, úgyhogy a bakui hétvége mintegy felvezetéseként most az F1-es hétvégék közelgő, illetve potenciális átalakításáról fogunk beszélgetni. Ugye jelenleg vasárnap délután van, és most vasárnap délután azt hiszem az a pontos és precíz megfogalmazás, hogy minden valószínűség szerint átalakítják a sprintes hétvégéket már Bakutól kezdve. Ugye ez így ebben a pillanatban a korrekt megfogalmazás?
Igen, nagyon korrekt megfogalmazás, ez a terv.
Köszönöm. Na, és akkor ennek kapcsán mielőtt, valószínűleg ez lesz a fő témánk, illetve a legtöbbet tárgya a témánk, de előtte valamelyest a korábbi adásunkhoz is kapcsolódva, amit nemrég csináltunk, ahol az F1 különös szabályairól beszélgettünk, említsünk meg egy-két olyan változtatást az elmúlt két évtizedből, amely az F1-es hétvégéket érintette.
Es neki kérlek, a felsorolástok.
Hát mindenek előtt ugye pontosan két évtizeddel ezelőttre kell visszamennünk, majd, hogy nem
fogalmazunk napra pontosan. Fogalmazunk úgy, hogy Gellérfi Gergő gyűjtéséből következnek ezek a kis csipetkék.
Csak címszavakban, mert különben tényleg ez az adás el is menne azzal, hogy mi volt, és elsősorban azért most arról szeretnénk beszélni, hogy mi lesz. Minden esetre ugye ugorjunk vissza 20 évvel ezelőttre, amikor meglehetősen nagy vihart kavart egy olyan változtatás, egy olyan valaminek az eltörlése, amire fiatalabb hallgatóink nem is emlékezhetnek, ez pedig a warm-up, azaz a vasárnap délelőtti bemelegítés, amely nagyon sokáig, amikor mi is beleszocializálódtunk az F1-be, úgy szólván, akkor ugye ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy a vasárnapi nagy díjat megelőzően délelőtt egy rövidke, félórás gyakorlással az autókat ugye rá lehetett hangolni a versenyre. Természetesen ez azt is jelentette, hogy ekkor még nem volt az a bizonyos parkfermé szabály, amelynek értelmében a nagy díj és az időmérő között nem is lehet hozzányúlni az autókhoz. És most azért visszanéztem, belenéztem cikkekbe akkoriban, és azt láttam, hogy ezt egy ilyen csapásként élték meg elég sokan, hogy eltűnik a bemelegítés, és hát viszont azóta ugye eltelt két évtized, és azt hiszem most már az lenne a fura, hogyha valaki egyszer csak előállna ezzel az ötlettel, hogy vasárnap, nem is tudom, az F3 meg az F2 között még fussunk egy gyors kis bemelegítő edzést.
A haja az égnek állna mindenkinek ettől, nagy valószínűség szerint, azért, mert egyrészt annyira megszokta már ezt ez a közeg több két évtized alatt, hogy nem nagyon, hát hogy mondjam, kimozdulna mindenki egy kicsit a komfortzónájából, arról pedig nem is beszélve, hogy azonnal jönne a kérdés, hogy miért. Hiszen költséges, hiszen nincs haszna, hiszen nincs értelme.
Igen.
Ez lenne rá a kontra erre az ötletre, hogy esetleg hozzuk vissza a warm-upot.
Sőt, ugye ez nyilván szembe is menne egy olyan elképzeléssel, amit szintén részletesebben fogunk tárgyalni később. Ugye ezzel együtt történt az időmérők részleges átalakítása, ugye néhány éven át az egykörös időmérők voltak a jellemzőek a Formula 1-ben. Nem túl sokáig élt ez az egykörös időmérő egyébként, vagy hogy mondjam, tehát én úgy emlékeztem, hogy ez sokkal hosszabb időt élt meg, mint amennyit valójában. De lehet, hogy csak azért, mert a tínédzser korom túl hosszúnak tűnt számomra. Na mindegy, ebbe az irányba nem menjünk el, de ugye ekkoriban hozták be azt is, hogy a hagyományos 60 perc alatt 12 köröd van, és csinálsz fel, amit akarsz. Időmérő helyett jött az egykörös, majd néhány évvel később az időmérőnek az átalakítása a mai formájára, a Q1, Q2, Q3-as időmérőre, amelynek szintén voltak gyerekbetegségei, különösen az értelmetlen üzemanyag égetés amikor, hát lehet, hogy egyszer majd arról hosszabban is beszélhetünk, ugye volt egy ilyen nagyon-nagyon kellemetlen és kínos része ezeknek az időmérőknek eleinte, utána ugye, ami még a verseny hétfélyek lebonyolítását érintő változtatás, az a szabad edzésekkel való variálás, és úgy tűnik, hogy ez a téma, ez még nem ért véget, sőt, hát fontosabb lehet, mint valaha, de erről majd később, és azért azt hiszem, hogy összességében nem csak az elmúlt 20 évnek, hanem egyáltalán az F1 történetének a legnagyobb a versenyhétvégéket érintő változtatása, versenyhétvégék programját érintő változtatása az a sprint bevezetése volt. Emlékszem még ugye tavaly előtt, amikor csináltunk erről egy adást, hogy milyenek lesznek a sprintek, nagyon-nagyon keserűek voltunk mind a ketten.
Nem ugrottunk ki a gatyákból, ez biztos.
Kézzel, de pont ezt a kifejezést akartam használni.
Megvan az összpagna.
Azóta attól tartok, hogy az a helyzet, hogyha más nem annyit kijelenthetünk, hogy úgy megszoktuk, hogy ezek a dolgok léteznek. Még mindig valószínűleg sokan vagyunk úgy, akik azt mondják, hogy hát azért jobb lenne, ha inkább nem lenne, de ezen meg már morgolódtunk eleget, hogy van, úgyhogy morgolódjunk most egy másik dolgon.
Mindig jöttünk rá, miután morgolódtunk, hogy morgolódhatunk napestig, úgysem fog ez megváltozni annak hatására, hogy mi morgolódunk.
Úgysem fog ez megváltozni. Na de akkor morgolódjunk most a legújabb változtatáson, amely ugye kimondottan a sprintes hétvégékhez kapcsolódik, amelyekből az eddigi 3 helyett idén immáron 6 lesz, de például Günther Steiner azzal riogatott mindenkit a héten, hogy ő arra számít, hogy a versenyhétvégék fele sprintes lehet rövid időn belül. Hát, ki örül ennek, ki nem.
Nézd, a realitások talaján maradva. Tehát először fölmerült az, hogy mi lenne, ha kipróbálnák a sprintet, mint formátumot. Ez el lett döntve, hogy oké, kipróbáljuk a sprintet, mint formátumot. Lett belőle 3 sprint, mert hát ugye egyszeri próba, az nem próba. Legyen több, lett belőle 3, vagy miután lett 3, akkor utána rögtön jött a kezdeményezés, hogy mi lenne, hogyha lenne belőle egy kicsit még több. Így némi ellenállás után, vagy némi hát nézetkülönbség áthidalása után lett belőle 6. Tehát mi okunk van azt feltételezni ezek után, hogy nincs igaza Günther Steinernek, és nem megy gőzerővel a lobby annak érdekében, hogy minél több sprint legyen. Tehát én potenciálisan el tudom képzelni, hogy ebbe az irányba haladnak a tárgyalások. A háttérben, sőt, hallani is ilyenről, hogy növelni szándékoznak a sprinteknek a számát.
Igen, azt hiszem, ezt borítékolhatjuk, hogy ez még nem a vége. És hát ezeken a sprintes hétvégéken legyen abból 6 vagy éppen 12, ugye úgy tűnik, hogy egy új formátum érkezik. Ahogy mondtam, ebben a pillanatban, amikor beszélgetünk, még ez nem hivatalos, de könnyen lehet, hogy mire az adást hallgatjátok, már az lesz. És ez az új formátum pedig úgy szól, a rendkedvéért mondjuk el, bár valószínűleg mindenki tudja, hogy a sprintes hétvégéken egyetlen szabad edzés lesz még hozzá pénteken. Ezt követi majd a pénteki időmérőedzés, amelyet úgy szólván már megszokhattunk a sprintes hétvégéken, amit viszont még nem szokhattunk meg, hogy ez az időmérőedzés, ez immáron a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjét határozza meg, és a sprintes hétvégéken teljesen céltalan és értelmetlen második szabad edzés helyére egy külön kvalifikáció kerül, méghozzá a rendes kvalifikációval azonos lebonyolítás szerint csak rövidebb formátumban, legalábbis a legutóbbi információk erről szóltak, és ez fogja meghatározni a kis díj, azaz a sprint rajtsorrendjét. És hát ez a módosítás, amikor így a reakciókat egyrészt végignéztem az interneten, hogy versenyzők, csapatvezetők mit szólnak ehhez, másrészt beszélgettem itt veletek, nem csak veled, más kollégákkal is, akkor az a történet jutott eszembe, amikor egy nagyon kedves, régi tanárom mesélt el, hogy egyszer tudomására jutott, hogy tévesen az ő halálhírét közölték a kari tanácson, miközben ő életben volt, és visszakérdezett, hogy mit szóltak, mire azt a választ kapta, hogy hát van, aki örült volna, van, aki nem. No, ez a...
kemény sztori.
Azt hiszem, hogy ezt is így tudjuk a reakciókat összegezni. Én mindenket egy dolgot földobnék, hogy aminek én végtelenül örülök, az, hogy a sprintes hétvégékről az a második szabad edzés az ki lett dobva. Mert ha volt olyan Volt a történelemben olyan szituáció, hogy Formula 1-es autók értelem nélkül körözgetnek, az nagyjából ez a sprintes második szabadedzés volt. Ugye mondjuk azt is, hogy miért, hiszen az időmérő után jártunk, és effektíve már Park Fermé volt érvényben, tehát nem lehet módosítani az autó beállításain. Hát akkor ugye minek?
Igen. Egyébként ez volt, ez a törekvés, hogy ezt az FP2-t, mert ugye az FP2-nek voltam, FP2 név alatt futott a sprintes hétvégéken a szombat délelőtti gyakorlás. Tehát innen indult ki a sprintes hétvégék megreformálásának az ötlete, vagy gondolata, hogy elkezdtek játszadozni azzal, hogy mi a fenét lehetne csinálni, hogy ez a bizonyos egyórányi pályán tölthető idő, ez ne a világ legfeleslegesebb egyórányi pályán tölthető ideje legyen. Ebből lyukadtunk ide az ötletelés során, hogy kialakult belőle ez a formátum. Amiről egyébként, ugye ez kialakult, ezt gyakorlatilag minden érintett az áldását adta erre a kiszivárgott információk szerint, hogy ez ratifikálva legyen, és ahhoz, hogy ez be legyen építve, effektíve a verseny hétvégi menetrendjébe, ahhoz ugye egy F1 Commission döntés szükséges. Tehát egy hivatalos döntés szükséges ahhoz, hogy ez megtörténjen. Most a legjobb tudomásunk szerint ilyen F1 Commission meeting valamikor jövő héten, azt mondja, hogy ma vasárnap van 23-a, a rendelkezésükre álló információk szerint 25-én lesz ez a meeting, és akkor ratifikálják majd ezt, és tehát nagyon ki van centízve, nagyon ki van számolva, nyilvánvalóan addig biztosat 100%-ig nem lehet mondani, amíg ez a bizonyos ámen arról a bizonyos helyről meg nem érkezik, de nekünk minden forrásunk azt mondja, hogy elméleti akadálya nincs annak, hogy ez az új formátum ez ratifikálva legyen, és már Bakutól bevezetésre kerüljön.
És tulajdonképpen az elmúlt napokban, amilyen nyilatkozatokat olvashattunk, megszólásokat olvashattunk, gyakorlatilag mindenki tényként kezelte ezt.
Aminek én nyilván még... azt mondják, tehát úgy szokták ezt mondani, hogy ez puszta formalitás, de tudjuk nagyon jó, hogy addig, amíg az a bizonyos döntés az nincs meg, ameddig ki nem mondatik az, aminek ki kell mondatni, addig nem lehet tényként kezelni, de valóban mindenki tényként kezeli ezt a szitut.
Persze, persze, és aminek én még nagyon örülök, tehát amit még egy pozitívum a számomra ebben a módosításban, hogy a sprintnek, ha túllépek azokon a dolgokon, ami nyilván nem könnyű túllépni, amit ugye egyrészt szoktak emlegetni, hogy idegen az F1 DNS-étől, másrészt, hogy ezzel talán egy olyan hagyomány lett fölrúgva, amit nem kellett volna fölrúgni, de amit én kimondottan fájlaltam a saját szempontomból, úgy szólván a szurkolói énem szempontjából az, hogy az időmérő, a kvalifikáció szinte érdektelenné vált. Ha nem is érdektelenné, de jelentősen csökkent neki az izgalom faktora. Annak a résznek nekem a legizgalmasabb, legadrenalindúsabb része egy versenyhétvégének az a rajton kívül a Q3 vége. És azért a Q3 végi tűzijátékot, amikor eldől a nagydíj rajtsorrendje, azt nagyon erősen leértékelte az a puszta tény, hogy nem dől el a nagydíj rajtsorrendje, ugyebár. És én nagyon, nagyon örülök, hogy ezzel ezt visszakapjuk, és én azt gondolom, hogy a pénteki időmérő innentől csak annyiban lesz más, mint egy más milyen időmérő, hogy pénteken rendezik. De nem lesz az, hogy jó, hát most itt csak eldől a sprint rajtsorrendje, és majd ott lesz valami. És ugye az is egy pozitívum szerintem, hogy erős kritika volt a sprintes hétvégék előző lebonyolításával kapcsolatban, hogyha valaki rajtbüntetést kap, akkor egy sprintes hétvégén az bizony kisebb büntetés, hiszen nem 300, hanem 400 kilométerre van kompenzálni ezt az elszenvedett büntetést. Na, innentől most már ugyanúgy 300 kilométerre van rá, tehát ilyen szempontból is valamelyest talán igazságosabb ez a megoldás, mint az előző? Talán az.
Csak csatlakozni tudok hozzád abban, hogy az előző variációnál, vagy nevezzük az előző konfigurációnak, ahhoz képest mindenképpen jobbnak tűnik, meg izgalmasabbnak ígérkezik ez. Ha már egyszer belebonyolódtunk ebbe, hogy sprint, mint olyan, legyen vagy ne legyen, ugye az teljesen egyértelműen kiderült, hogy a világon senkit nem érdekel az, hogyha mi azt mondjuk, hogy ne legyen, lesz sprint, mert üzletileg ez a ez a kifizetődő, meg tényleg szeretnék attraktívabbá, meg akciódósabbá tenni a hétvégét, tehát ha már bele nyúltunk ebbe, hogy legyen, ha már van, akkor legyen jó, meg legyen izgalmas, és ez mindenféleképpen izgalmasabbnak tűnik az előző megoldást. Tehát gondolj bele, hogy micsoda izgalmi faktorra kecsegtet az, hogy kvalifikálsz a vasárnapi eseményre péntek délután. Ez érdekes mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy tehát sokkal nagyobb az izgalmi faktor ebben a lebonyolítási rendszerben, mint a leköszönő sprintes lebonyolítási rendszerben.
Amit akár úgy is nevezhetünk, hogy a kísérleti sprintes variáció volt, meg őszintén szólva az, hogy ez viszont már abszolút személyes és szubjektív. De ugye innentől most a sprintes hétvégéken nem csak verseny lesz kettő, most nevezhetjük, ugye volt ez, hogy a sprint az nem verseny, de hát könyörgöm az. Szóval, hogy nem csak verseny
lesz. Emlékszel rá, hogy Ross Brown milyen keresztes hadjáratot folytatott azért, hogy azt F1 sprintekkel nevezni. Elmagyarázta ilyen különböző sajtóeseményeken, ahol megfordultunk, belenézett a szemedbe, és elmondta, hogy de ez F1 sprint ennek. Ez nem sprint verseny, ez F1 sprint.
Az. Hogyne? Na mindegy, de szóval maradjunk, tehát eddig is volt két verseny, most lesz immáron ezeken a hétvégéken két időmérő is, és valahogy engem az kevésbé bánt, hogy két időmérő is lesz. Tehát, hogy sőt, igazából én tényleg örülök ennek, hogy akkor ez kicsit le van választva, megvan a nagy díj, megvan neki a kvalifikációja, és lesz egy izgalmas szombat, reméljük, hogy izgalmasak lesznek ezek a szombatok, legalább a hatból minél többször. És az még, amit szerintem fontos kiemelni, hogy a versenyzők alapvetően támogatják ezt a változtatást a sprintes hétvégéken. Carlos Sainz árulta el, hogy ők ezt kommunikálták, hogy valami ilyesmit szeretnének, és akik megszólaltak, többek között megszólalt Leclerc, Hülkenberg, Bottas és, ha jól emlékszem, De Vries is ugyanebben a témában, és mind pozitívan álltak ehhez a változtatáshoz. Nyilván volt emlékszünk, aki azt mondta, hogy akkor most már lassan visszavonul, ha tovább variálgatnak, bár remélem, hogy azért Verstappen ezt nem gondoltak olyan. Minden esetre én azt éreztem ki ezen versenyzők nyilatkozataiból, hogy kicsit úgy vannak vele, mint mi, hogy ha már van sprint, akkor inkább így csináljuk, mint eddig.
Egyet kell értenünk velük. Tehát, ha már van, akkor legyen jó az a bizonyos sprint, és ez egyértelmű előrelépés minden érintett számára, mert azért nekik sem a legkedvesebb dolog az, hogy ki kell menned a pályára, úgy kell menned az autó, hogy véletlenül se legyen semmiféle karcolás, tehát nagyon óvatosan kell menni, de ha nem mész ki, akkor az is probléma, mert ugye láttuk, volt már rá precedens arra, hogy esős nagy díjak esetén, amikor például nem ment ki senki a szabad edzésen, hogy mekkora felhördülés lett belőle. Tehát ennek így van értelme.
Igen,
hogy... Sokkal inkább így van, így sokkal inkább van értelme, mint ahogy az előző formátum volt.
Igen, és én attól tartok, hogy ha már itt az FP2, mármint a sprinteknek az immáron eltörölt FP2-je esett szóba, akkor a szabad edzésekkel kell folytatnunk. Ugyanis nem először merül fel Stefano Domenicali részéről az, hogy a szabad edzésekkel is, hát hogy is fogalmazzak, kellene kezdeni valamit, talán így lehet ezt megfogalmazni, hiszen pontos terv, hála jó Istennek nincsen még, de hallottunk már, hogy mondjam, elfogadható és kevésbé elfogadható felvetéseket a szabad edzéseket illetően. Mert ugye végül is a szabad edzés nyilván egy normál hétvégén nem áll fönt az a lehetőség, mint a sprintes hétvégén az FP2-n, hogy egy karcolás se eshet az autón, mert éppen kijavítják. De ugye ezt más irányból közelítette meg Domenicali, hogy nem jó az, nézői szempontból sem, hogy tét nélkül körözgetnek az autók. Hát igen, csak ugye a baj az, hogy a szabad edzésnek ez lenne a lényege. Ennek ellenére nem biztos, hogy ez lesz, illetve ez marad a lényege. Ugye a legkézenfekvőbb megoldás nyilván az lehet, hogy csökkentsük a szabad edzések számát. Ugye a Covid évben Imolában kipróbáltuk, milyen a rövid hétvége, az egyetlen szabad edzést felvonultató hétvége. Aztán ugye ezt nem követte újabb próbálkozás, de hát ugye most végül is a sprintes hétvégék is erről szólnak, hogy csak egy szabad edzés van. És akkor ugye az egyik oldalról mondhatjuk azt, hogy jó, akkor el lehet menni ebbe az irányba, hogy csak egy szabad edzés van. Igen, ám csak a másik oldalon meg ott van az, hogy akkor meg kevesebb lesz a pályán zajló esemény, és nem biztos, hogy ez nézői szempontból jó. És itt nagyon sok mindent említhetünk. Említhetjük azt például, most egy nagyon egyszerű dolgot mondok, hogyha valakinek szerényebbek az anyagi lehetőségei, de szeretne Formula 1-es autót látni a pályán, akkor megvan az a lehetősége, hogy vesz egy csak pénteki jegyet. Nem tudom, ez hány pályán lehetséges, de biztos vagyok benne, hogy azért megvan erre a lehetőség jó néhány helyen, és ez egy ilyen szempontból sem egy rossz dolog, meg nyilván olyan szempontból sem, hogy akkor a péntek kiüresedik, és visszamegyünk a háromnapos hétvégére a négynaposból, amit ugye kipróbáltuk a háromnaposat, és egyszer nem volt jó. Szóval nem tudom, te látsz-e ebben az irányban, hogy a szabadedzések csökkentése akár egyre, hogy ez megvalósulhat, vagy szerinted más fele gondolkodik az öreg Stefano?
Nagy kérdés az, hogy mennyire valós ez a szándék, vagy mennyire a befektetői kör felpaprikázására szolgál. Hogy a befektetői körnek azt mutasd, hogy igen, nem maradhat egyetlen kavicsa, amit ne forgatnánk fel, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a portéka minél minőségibb legyen. Egy dolog biztos, szabad edzésre szükség van valamennyire. Az érdekesség az, hogy ahogy én beszélgettem versenyzőkkel az elmúlt egy-másfél évben, ők tulajdonképpen azt mondták, hogy egy szabad edzés nekik tökéletesen megfelel arra, hogy felkészüljenek a hétvége folytatására, de ugye itt azért kalkulálni kell azzal is, hogy ez mennyire vetné vissza úgy technikailag is a dolgoknak az alakulását. Kivált kép úgy, hogy ugye elképesztően korlátozott mértékű tesztelésre van lehetőség a szezon közben. Tehát rengeteg tényezőt kell számba venni ahhoz, hogy valamilyen irányba egyáltalán el tudjanak indulni. Hogy gondolkodnak-e ilyen, hogy mennyire valós a gond, senkinek ne legyen kétségi, hogy biztosan morfondíroznak. Biztos vagyok abban is, bár őszintén bevallom, erre jelen pillanatban nincs rálátásom, hogy milyen elképzelések vannak. Legközelebb, hogyha fogunk erről beszélni, addigra utána járok, hogy konkrétan milyen elképzelések vannak, ténylegesen azt leszámítva, amiről a különböző felületeken olvasni lehetett, hogy megpróbálják ezt a részét is megreformálni. Afelől szerintem nincs kétség, hogy a szándék megvan. Más kérdés az, hogy milyen kompromisszum tud kötetni ezzel a témával kapcsolatban. Őszintén megmondom, hogy én nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás. Amikor felmerült ez, hogy akkor legyenek rövidek a hétvégék, igazság szerint lement az a bizonyos rövidített hétvége, érdemi, szignifikáns változás senki nem tapasztalt benne. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, hogy megcsípni egy nappal a hétvégét, tehát totálisan fullba összezsugorítani, amennyire csak lehet, az üzleti szempontból sem üdvös. Tehát azért azt meg kell érteni, hogy igen, van a televíziós része a dolognak, amiből borzalmasan komoly bevétel van, van a jegy értékesítése a történetnek, amiből szintén óriási bevétel származik. De ugye van az F1-nek a saját holdudvara, meg a saját házatája, nevezzük ezt, amit F1 Experience-nek nevezünk, ahol hát ugye vannak a normál jegyek, vannak az úgynevezett paddock clubos jegyek, amihez ugye már kapsz finom falatokat, meg jéghideg pezsgőt, meg jégkrémet, meg zizitropit, körhintát, amit akarsz, de ezen túlmenően is van már egy drágább egy kategória, amit F1 Experience-nek nevezünk. Ez az ultra drága, amihez tényleg már jár az is, hogy egy komplett garázs be van rendezve a helyszíneken, és hogyha megteheted akkor, és kifizeted, leszurkolod azt a pénzt, akkor ott lehetsz a helyszínen, bent az egyik garázsban, onnan nézheted az eseményeket. Tehát ez is egy nagyon jelentős bevételi forrás, hogyha azt nézed, hogy van 23, 24, 25 versenyed egy szezonban, és akkor ott ezt el lehet adni hétvégi csomagot, meg pénteki csomagot, meg szombati vasárnapi csomagot. Tehát durván nem lehet hozzányúlni, ez biztos. Nagyon kifinomultan kell, hogy ha hozzá akarnak nyúlni, hogy ebből mi fog kisülni, hát annak csak a teremtő a megmondhatója. Én a mondó vagyok jelen pillanatban. Van most itt éppen elég változás, amivel foglalkozhatunk szerintem.
Nagyon tetszett az a megfogalmazás, 99%-ig biztos vagyok benne, hogy Toto Wolff mondta, hogy szikével és ne baseball ütővel menjünk az F1-es szabályoknak neki. És igen, erről van szó, hogy kis precíziós pengével persze nyúljunk csak hozzá, csak ne verjük szana szét az egészet.
De most itt egy picit még a Domenic Allira reflektálva, tehát nézd meg, ugye emlékezz vissza rá, amikor hivatalba lépett, ugye a Lamborghini éléről, amikor kinevezték az F1 élére, akkor azzal sokkolta a közvéleményt, hogy bár a Liberty és Bernie Eccleston között nagyon áthidalhatatlannak tűnő ellentétek feszülnek, ő azzal sokkolta a közvéleményt, hogy azt mondta, hogy hát ő bizony ő a világon mindenben konzultálni fog majd Ecclestonnal. Emléksz erre? Mekkora felhördülést keltett ez a nyilatkozat?
És szerinted ez már annak a jele, hogy konzultál?
Nem, ez annak a jele szerintem, hogy milyen sokat tanult Bernie Ecclestontól, akinek az egyik legkomolyabb fegyvere a fegyverarzenájában az volt, hogy mindig a felszínen tudta tartani saját magát. Most nézd meg, azért már az elmúlt napokban azért tényleg olyan szintű dolgokhoz nyúlt hozzá a világsajtó, ami, hát majd a végén majd pusporunk egy kicsit a műsornak. Tehát, hogy egy picit ez a váratlan szünet, ez hosszúra nyúlt, és hát nagyon nehezen lehetett kontentet kreálni, fogalmazzunk így, ha a világsajtó egészét nézed. És
igen, de azt is muszáj megmondanom, hogy nem először hozza ezt elő. Tehát, hogy azért előjött ő ezzel tavasszal már, amikor még nem volt szünet, és már tavaly is előjött ezzel, Domenic Alli. Persze, lehet, hogy most azért hozza elő újra, amit mondasz, de hogy nem csak ennyi van a dologban, az viszont biztos. De
én ebben teljesen biztos vagyok. Én ebben teljesen biztos vagyok. Ha nem tévedek, ezt egyébként a MotoGP futamon dobta be Portugáliában, ha jól emlékszem, amikor ott F1 kapucnis pulóverben jött-ment, akkor megszólították, adott egy interjút, és abban dobta ezt be, hogy jó érzékkel tette. Tehát ezzel együtt, amikor egy ilyet bedobsz, akkor az együtt beindul egyfajta láncreakció. Mindenféle vélemények megfogalmazódnak, mindenféle visszajelzések érkeznek, amikor utalást teszel arra, hogy milyen szándék van. És ezekből a visszajelzésekből azért nagyon sok mindent ki lehet olvasni. Ezt ne felejtsd el. Tehát, hogy most ezt ő ott elhintette. De a nagy uralom közepette, aki éppen látott egy diktafont, vagy egy mikrofont, amiben beszélni lehetett, mindenki elmondta a magáét ezzel kapcsolatban. Ott ezt nyilvánvalóan az arra szakosodott szakemberek ezt nekiültek, és tanulmányozták, hogy akkor milyen utórengéseket generált ez a nagyvilágban, hogy akkor érdemes ezzel foglalkozni, vagy inkább hagyjuk a csodába. Tehát nagyon-nagyon-nagyon összetett játék ez.
Bennem azért generált komoly utórengéseket, mert látom ugye egyébként, hogyha, ha arról beszélünk, hogy szabad edzésekkel bármit csinálni, én mondjuk egyetlen egy dolgot tudok elképzelni, hogy háromról levenni kettőre. És akkor azt mondod, hogy péntek délután van az első F1-es program, délelőtt meg még csak valami betétprogramok vannak. Tehát ezt az egyet én el tudom képzelni. De ugye itt az mennyiségcsökkentés mellett azért fölmerült két másik dolog. Az egyik a MotoGP mintájának követése, ami ugye DOA-ban arról szól, hogy gyakorlatilag a egyet kivéve a többi szabad edzés, ugye mind a mellett, hogy szabad edzés, de az időeredmények annyiban számítanak, hogy beleszólnak a Q1-Q2-be jutás kérdésébe. A Q2-be, ugye ott Q1-Q2 van, a Q2-be a versenyzők többsége a szabad edzésről kerül be. Ez is egy nagyon fura irány lenne, de a harmadik az még furább lenne, és most nem bántani akarom a MotoGP-t, ott így csinálják, ha ez tök jó, akkor tök jó csinálják, nekem ez kicsit furcsa lenne, de ami meg rendkívül furcsa lenne, és azért elhagyta Domenic Alli száját az, hogy valamiért küzdeni kell minden alkalommal, amikor a pályán vagyunk, akár díjakért, akár pontokért. Na, és nekem itt pattant el az agyam. Tehát, hogy sok mindent lehet. Tényleg, nagyon sok mindent lehet, de szabad edzésre pontot osztani olyat nem lehet. És most képzeld el, és nagyon remélem, hogy azért ez inkább csak ilyen, na ez volt a figyelemfelkeltés része, amiről te beszéltél. De hogy képzeld el, hogy nem tudom, Max Verstappen megszerzi harmadik világbajnoki címét egy péntek délutáni szabad edzésen. Tehát ilyen egyszerűen nem fordulhat elő. Képzeld el!
Talán, Talán ennyi kulisszatitkot megengednek a hallgatóink, hogy elmondjam, hogy itt a műsor felvétele előtt, amikor átbeszéltük a témákat, és ez szóba jött, gyerekek, itt a Gergő száját elhagyta, hogy na, hogyha ez lesz, én biztos, hogy szétverek valamit. Ettől még Stefano Domenicali-nak is meg kell rettennie ettől, hogy ez kilátásba lett helyező, úgyhogy csak hátrébb az agarakkal, kedves F1.
No, hát ugye a szabad edzésekkel kapcsolatban, ugye, hát figyelj, várunk és figyelünk, ahogy mondani szoktad.
Viszont nem tudunk más tenni, ez az egyetlen egy dolog, amit tennünk. Várunk és figyelünk, majd meglátjuk, hova alakul. Ez
viszont van még egy módosítás, ami szerintem feledésbe merült sokakban itt a sprint kvalifikáció miatt, az pedig az, hogy Imolában egy új időmérős formátumot fogunk kipróbálni. Tervek szerint ugye idén kétszer történik ez meg, és Imolai lesz a közülük az első. Nem tűnik olyan nagynak a változtatás, biztos nem akkora, mint a sprintek bevezetése, nyilván, de másfelől mégiscsak egy érdekes, izgalmas változtatás, és majd meg is mondom mindjárt, hogy ezzel nekem miért nincsen bajom. Mert nehogy már úgy tűnjön nekem mindennel bajom van, ezzel nekem tényleg nincs. Ugye az fog
történni... Pedig neked mindennel bajod van, mondtam már.
Hát, ugye? Szóval, gyakorlatilag az fog történni, az időmérő három szakaszában megkötik, hogy melyik keveréket lehet kizárólagosan használni. A Q1-ben csak kemény keveréket, a Q2-ben csak közepes keveréket, a Q3-ban pedig csak lágy keveréket. Ezt egyrészt én azért nem érzem olyan szörnyűnek, mert ilyen kis belenyúlkálások azért eddig is voltak ebbe a most már így, nem, még nem, de azért lassan 20 éve működő időmérős rendszerbe. Például ugye belenyúltak az üzemanyag mennyiségben, amikor még volt tankolás, belenyúltak abba, hogy egy jó ideig a top 10-nek ugye a Q3-ban használt gumin kellett rajtolni, aztán meg nem. Ez most egy újabb próbálkozás, ami szerintem mindenek előtt a jól alkalmazkodó, kimondott az abroncsokhoz jól alkalmazkodó versenyzőknek és autóknak fog kedvezni egyrészt, illetve másrészt egy icipicit előjön az újra, hogy a Q3-ba be nem jutó versenyzőknek lesz egy minimális előnye, hiszen ugye egy plusz szett lágygumi megmarad majd nekik, és én azt gondolom, hogy ez nem annyira nagyon borzalmas dolog. Másfelől ugye ez most, ha minden igaz, egy olyan kísérlet, ami akár általánossá is válhat, akár már 2024-től. Tényleg nagyon kíváncsian várom, hogy mit fog ez hozni, meg még inkább kíváncsi vagyok arra, hogy a versenyzők visszajelzése utólag milyen lesz, amikor már kipróbálták.
Mert hogy a versenyzők visszajelzése az nem volt túláradó. Nem, ennek az ötletnek a beharangozása kapcsán. Én Jeddában, amikor jártam, keltem, és ott már ugye nagyon intenzív beszélgetések folytak erről, ott azért voltak komoly kirohanások. Hogy ne is menjünk messze, ugye a hivatalos sajtótájékoztató résztvevői is rácsaptak az asztalra, tehát a Red Bull versenyzői kerekperec kibonták, Verstappen és Perez, hogy nem biztos, hogy ez az a terület, ahol kapirgálni kell, meg ahol változtatásokra van szükség, mert a versenyzői társadalomnak a jelentős része úgy ítéli meg, hogy ez a kvalifikációs formátum, ez így, ahogy van, ez rendben van, ezzel nincsen komolyabb gond. Érdekes lesz megfigyelni, hogy hogyan változik a hozzáállás az első éles próba után. Tehát az, hogy ahogy mondtad, hogy ez ebből lehet, hogy később rendszer lesz, meg hogy ez lehet, hogy teljes mértékben részét képezi majd a menetrendnek, tehát hogy ilyen lesz a kvalifikációs formátum, mert ugye valahol ki kell próbálni. Ez az Imola lesz az első próba. Amit tudunk, az, hogy szándék van egy második nekifutásra is, és ezt valamikor majd a nyári szünet előtt, tehát úgy mondom, hogy még a nyári szünet előtt szeretnék megejteni, tehát ez tulajdonképpen a pakliban benne van még a Hungaroring is, elméletileg. Nem fették még fel, hogy hol lesz a második ilyen jellegű próbálkozás, de azt igen, hogy arra nagyon határozott utalások érkeztek illetékes személyektől, hogy ezt még a nyári szünet előtt szerették lezavarni. Én a magam részéről én nagyon várom azt, hogy mi fog ebből kisülni, aztán majd meglátjuk. Várjunk és figyeljünk. Csak ennyit tudok hozzátenni.
Ez is így van. Na, akkor viszont most kicsit engedjük el a fantáziánkat, legalább egy egészen kicsit, és beszéljünk még arról, hogy Milyen lehetőségek vannak még? Mi az, amit el tudnánk képzelni? Akár úgy, hogy nem tartanánk teljesen borzalmas ötletnek, tehát bármilyen módosítást, ami a versenyhétvégéket illeti, és mi az, amit olyan értemben el tudunk képzelni, hogy nem szeretnénk, de el tudjuk képzelni, hogy egyszer még előhozakodnak vele. És nekem a... Tehát, hogy mondjam, nekem a neuralgikus pont, vagy a, tehát a másik, ahol eldurranna az agyam, és azt mondanám, hogy szétverek valamit, mint a szabad edzéseknekre a pontosztás, az, hogyha újra szóba jönne a fordított rajtrács, mert ugye jött
akkor,
már szóba.
Akkor már ketten vernénk szét azt, ami éppen ott van előttünk, igen. Maradjunk.
Tehát, hogy maradjunk jött ez már
én
szóba,
kész vagyok.
De hogy én ezt egyszerűen nem. Én ezt egyszerűen nem akarom, és megint, én Isten ments, hogy bántsam azokat a szériákat, ahol van ő dolguk, de a Formula 1-be fordított rajtrácsot tényleg nem szeretnék látni. Az nekem a bajom egyébként, nem a fordított rajtrácsom, azzal minden, van néhány olyan dolog, amit én el tudnék képzelni, és tök menőnek is tartanék, nem tudom ezt ennél szakmaiban megfogalmazni, csak pont nem abba az irányba megy az F1. Érted? Pont nem... szintén beszélgettünk erről felvételt, a gazdasági szempontok, stb. Hát pont nem ebbe az irányba tartanak.
Én mondtam neked, hogy te fölveted, én pedig cáfolok, vagy igen, legalábbis tehát, megpróbálok.
A kevésbé vad felvetés az részemről, amire ugye volt példa még az előző előtti évtizedben, hogy bizonyos csapatok, gyakorlatilag akik nem az élcsapatok voltak, azok az egyik pénteki szabadedzésen egy harmadik autót is nevezhettek, ahol tesztpilóták, fiatal versenyzők kaptak lehetőséget, ami nyilván egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog lenne az utánpótlás szempontjából, abból a szempontból, hogy az F1-ben lehetőleg felkészültebben érkezzenek meg a srácok, és szerintem olyan szempontból is akár, hogy a csapatoknak világosabb képe legyen arról, hogy valaki, aki az utánpótlás szériákban remekel, az valójában alkalmas-e a Formula 1-re, vagy rosszul lesz, amikor először be kell ülni egy verseny hétvégén az autóba. De hát nyilván ugye akkoriban például még voltak harmadik autók.
Igen, most már nincsenek.
Ez egy elég jelentős különbség, ugyebár.
Emlékszel arra a körülbelül, bár te még nagyon-nagyon fiatal voltál akkoriban, a körülbelül 2 évtizeddel ezelőtti szitúra, amikor úgy működött a verseny hétvége, hogy akik aláírták azt az egyezményt, hogy szezon közben nem tesztelnek, azok számára péntek reggelenként bonyolítottak egy külön önálló sessiont, amin csak ők vehettek részt. Az megvan neked ez a történet? Mi lenne akkor, hogyha a kettő kombinálva lenne, és azt mondanánk, hogy akkor kapjanak lehetőséget a fiatalok, és ez úgy nézne ki, mondjuk, hogy péntek reggelre be lenne szúrva egy ilyen session, ahol csak meghatározott, tehát bizonyos szempontrendszernek megfelelő fiatalok kaphatnának lehetőséget az autó vezetésére, és ez biztonságos időintervallumra lenne, tehát biztonságos távolságra lenne mondjuk az FP1-től, tehát hogyha ne adj Isten valami gubanc történik az autóval, akkor még azt javítani lehessen.
Értem.
No, oké. És mit gondolsz róla? Mert ez is ugye többlet futásra járra, tehát többet kellene az autót a pályán tartani, nyilvánvalóan több lenne benne a technikai defektnek a lehetősége, a baleset lehetősége, az, hogy valaki hátrányba kerül, de ezzel lehet, az volt a felvetésed, hogy ötleteket fogalmazunk meg. Én nem látom ennek realitását, hogy ez bármikor bekövetkezzen a közeljövőben. Elképzelhetetlenek tartom, de ezt például egy járható útnak tartanám, mert nagyon sokszor halljuk, hogy mert a fiataloknak egyáltalán nincs lehetősége ahhoz, hogy Formula 1-es autóban lehetőséghez jussanak, és tapasztalatot szerezhessenek.
És hogy aktuális autóban kevés van. Ha nem van. Is nulla, de kevés.
Ez pedig egy olyan dolog lenne, amivel ennek a lehetőségét meg lehetne teremteni, plusz azok a rajongók, akik jegyet váltanak és kimennek a helyszínre, nekik már péntek reggel is lenne valami szórakozásuk.
És akkor még ugye az is fölmerülhet, és akkor most már teljesen elengedtem a fantáziámat, még jobban, mint te, hogyha úgy is csökkenteni akarjuk a szabad edzések számát, már nem mi ők, akkor mondjuk ez a pénteki első szabad edzés helyett van. Sőt, a köridőkre ezek a fiatalok tőlem még pontokat is kaphatnának. Csak az bele ne számítson sehova semmilyen bajnokságban.
Gyereknek a Gellérfi megzavarodott, hogy mi van még a tarsajodban?
Ezeken túl nem tudom, nekem egyébként eszembe jutott néhány évvel ezelőtt az, amikor szerintem a Covid évben merült ez fel bennem, hogy amikor jöttek ezek az ötletelések, hogy fordított rajtrács, meg sprint, meg a kutyafüle, hogy mi lenne, ha nem tudom, nem is minden évben, akár 2-3 évente lenne egy ilyen szezonzáró gála hétvége, bajnokságon kívüli hétvége, ahol ki lehetne próbálni az összes ilyen ökörséget. Élesben.
Volt ugye erre néhány éve, nem tudom, ilyen 18 körül volt erre gondolat, meg az is lebegtetve lett néhányszor Ross Brown által, hogy mi lenne, hogyha lenne mondjuk egy ilyen non-championship weekend, ahol az összes ilyen dolgot ki lehetne próbálni, de hát ugye azt nagyon hamar lefújták. Nyilvánvalóan azért, amit a Domenicalival kapcsolatban is mondtam, hogy megspendírozol egy ilyet, megnézed, hogy mi a visszajelzés rá, és annak fényében lépsz tovább biztonságosan, hogy nem lőhetsz mellé, meg nem nyúlhatsz mellé. Nem tudom elképzelni, hogy ilyen bekövetkezzen.
Ja nem, én továbbra is szabadon fantáziálok, de hogy például az olyan rendkívül kínos dolgokat, mint amit ugye ebben a bizonyos előző adásunkban beszéltünk a furcsa szabályokról, hogy mennyire kínos volt az a 2016-os két futamot megélt kvalifikáció, akkor ott egy dedikáltan kísérleti hétvégén belefért volna, hogy kipróbáljuk, és azt mondjuk utána, hogy fú, ez baromság volt, bocsánat, és nem kell kettő verseny hétvége után átírni az időmérős szabályokat, mondván, hogy itt kitaláltunk egy hülyeséget, és nem jöttünk rá előre, hogy az, hiszen itt effektíve ez történt. Na, mindegy, vannak még ennél vadabb gondolataim is, de ezeket már lehet, hogy majd a kocsmában a sör mellett merem csak kifejteni bárkinek.
Én odaülök melléd a krimóban, sört nem fogok inni, de én hozzá vagyok szokva az ilyen extrém gondolataidhoz. Azt azért talán elmondhatjuk, nem, hogy ez azért gyakran van, úgyhogy jönnek a különböző világ megváltó ötletek, meg gondolatok. Sokszor tőled, sokszor tőlem, aztán azonnal nekiesünk a másik felvetésének, hogy azt miért nem lehet. Vagy egy nagy valószínűség szerint az miért nem lesz. Tehát ez így szokott működni, amikor így elmélkedünk és beszélgetünk a Formula 1 jelenéről, meg a jövőjéről, hogy jön egy gondolat, azt jó, megbeszéljük, és a vége mindig az, hogy hát ebből biztosan semmi nem lesz soha meg, hogy ilyet nem fogunk látni.
Igen, és akkor ugye mehetnénk még messzebb, volt egy kedves hallgatónk, követünk, csak nem írtam fel a nevét és elfelejtettem, aki egészen odáig merészkedett, nyilván nem, ha jól láttam, nem egészen komolyan gondolja, inkább mint egy gondolatébresztő felvetés, hogy úgyis csomó csapat akar jönni, úgyis több versenyt akarunk. Mi lenne, ha lenne 15 csapat, 30 verseny, de figyelj, minden csapat csak 20-on vesz rész a 30-ból. És így mondtam, hogy hú.
Na ez extrém.
De nem rossz.
Ez az extrém.
Nekem a kreativitás borzalmasat tetszett ebben az ötletben, de ebbe az irányba valószínűleg nem fogunk menni, és ez talán nem is baj. Mielőtt lezárnánk az adást viszont, ugye elmaradt a kínai nagydíj, ezért elmaradt a kínai nagydíj értékelője is értelemszerűen. De egy dolog...
Értékeljük a kínai nagydíj?
Nem, de azt akarom mondani, hogy a futamértékelő adás egyetlen elemét mégis szeretném, hogy tartsuk meg most így pótlólag, ez pedig...
Pilóta értékelőt?
Pontoztunk, igen. Én Alonzónak 10-et adtam. Na, nem, a pusmorgás rovatot arra kérlek, mik a legizgalmasabb pletykák így mostanában? Itt a csoportban is itt fölkérdeztek téged itt a hétvégén, hogy mi a helyzet azzal, hogy itt azt pusmorogják Spanyolországban, hogy Fernando Alonso összejött Taylor Swift-tel. Nem, bocsánat, azt is pusmorogják, de most ég is inkább arra gondolok, hogy Carlos Sainzot esetleg ki akarják akolbólítani a Ferrari-tól.
Srácok, először is elnézést kérek, mostanában nem volt túlságosan sok időm arra, hogy a podcast csoportban pusmorogjak, ennek temérnek oka van, hogy ez miért alakult így. Ígérem, hogy igyekszem változtatni ezen. Tudok róla, hogy érkeztek kérdések, nem jutottam még el odáig, hogy írásban válaszoljak, de ahogy Gergő barátom most erre ösztökélt, akkor most megpróbálok reflektálni ezekre a felvetésekre. Ugorjunk egy picit Spanyolországba. És
mondom, Taylor Swift.
Nem tudok Alonso Taylor Swiftről, az Alonso Taylor Swift párról és ezzel kapcsolatban semmit az égvilágon. Egyetlen egy dolgot tudok mondani, hogy én Alonsoval kapcsolatban már semmi sem lepődöm meg, tehát egyetlen nem lennék meglepve, hogy ennek lenne valóság alapja. Miért ne? Ugye az osztrák hölgyet, Andrea Schlagert éppen ki a kolbólította, ahogy te fogalmaztál, nem, hát ugye jelezték, hogy szétválnak az útjaik. Alonsoról pedig tudjuk, hogy azért ő nem nagyon szokott sokáig petrezselybe tárulni, ahogy mondják. Tehát
te figyelj, és azért... nem lehet, hogy már tavaly az Anti-Hero című számot is Alonsoról írta? Na jó. Nem háborgatlak. Jó. Beszéljünk másról, aminek van értelme.
Beszéljük egy picit Carlos Sainzról. Ugye az ő személyével kapcsolatban nyilvánvalóan a nem túl rózsás szezon kezdet hatására, meg a hosszúra nyúlt tavaszi szünet hatására azért itt pletykák garmadáját lehetett hallani az elmúlt napokban, elsősorban olasz forrásokból. Az egyik ilyen nagyobb horderejű nek tűnő pletyka vagy felvetés az az volt, hogy a Ferrari-nál összezártak és megpróbálják őt valamilyen formában körön kívül szorítani, és hogy itt felmerült az is, hogy akkor az év végén nagy valószínűség szerint megköszönik neki az eddigieket, és elválnak az útjaik. Nos, én ennek utána mentem ennek a storyline-nak, hogy mi lehet ennek a valóság alapja. Az én forrásaim azt mondják, hogy nincs a Ferrari-nál jelen pillanatban ilyen szándék, hogy kiszorítósdit játszanak akár Carlos Sainz-al, akár mással. Sokkal komolyabb, meg fontosabb, meg égetőbb problémáik vannak nekik, mint hogy elkezdjenek szkanderozni a saját versenyzőjükkel.
És, nem is látni szerintem ebben a pillanatban a piacon azt, hogy kit lehetne minőségi csereként behúzni. Tehát így azonnal.
Igen. Tehát a mi forrásaink azt mondják, hogy nincs alapja ennek a pletykának. Mert itt már olyat is lehetett olvasni az olasz sajtóban, hogy akár már most a tavaszi szünet után azt mondják neki, hogy akkor köszönjük szépen, szifonváltáska lehet menni, amerre látsz.
És az olasz sajtó beszélt arról, hogy kiülne a helyére? Mert érted?
Nem.
Behozzák Ricardót az F1-be, vagy Hülkenberget biztos, ami biztos fölrántják a háztól. Tehát érted, hogy...
Egy vonulat volt, ami érdekesnek tűnt, az pedig az, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy mi van akkor, hogyha a Ferrari megpróbálja leigazolni, ezt az olasz sajtó spendírozta, hogy mi van akkor, hogyha a Ferrari megpróbálja leigazolni Lewis Hamiltont.
De most, áprilisban, ugye... vagy majd csak jövőre?
majd csak jövőre. Tehát ilyen gondolatok repkedtek, vagy ilyen pletykák repkedtek az elmúlt napokban. Tehát amit mi tudunk, az, hogy Carlos Sainz-szal azt nem mondom, hogy a legelégedettebb a Ferrari-re, nincs különösebb problémájuk Carlos Sainz a jelen pillanatban. Olyan, ami azt eredményezhetné, hogy akár záros határidőn belül megközelít neki az eddigieket, és búcsút intenek neki. Ugyanakkor volt egy másik pletyka, ami nyilvánvalóan szorosan összefügg ezzel, az pedig az, hogy Sainz az Audi felé igyekszik, hogy a Sauber irányában kopogtat. Ez már egy picivel bonyolultabb történet. Tehát ismerve a pilóta piacnak a természetét, a pilóta piaccal kapcsolatos tevékenységet, tehát hogy működnek a dolgok a pilóta piacon. Én szerintem jelen pillanatban nincs olyan versenyző, akinek a képviselői valamilyen formában ne beszélgetnének az Audinak a képviselőjével. Ugyanis ilyenkor úgy szokták csinálni, hogy fel kell térképezni, hogy milyen lehetőségek vannak. Azok számára is, akiknek adott esetben biztos helyük van, meg biztos jövőképük van, meg biztos karrier útjuk van, hogy milyen irányba haladhattak tovább, ott még azok is elkezdenek élénken érdeklődni egy-egy ilyen nagy volumenű gyártó érkezésekor, mint amilyen az Audi, hogy akkor ott mi a helyzirajzi, mi fog ott történni, mire lehet számítani, milyen lehetőségek kínálkoznak, mert sosem lehet tudni. Tehát, de itt is az, mert ugye már itt az olasz sajtó az arról spekulált, hogy már rögtön akár jövőre átül a Sauberbe, és hogy a
Audi projekt előkészítésében. Sőt, most áprilisban.
De, tehát minden forrásunk azt mondja, hogy ez nonsense, tehát ugye erre nem kell számítani. Hallottunk pletykákat Charles Leclerc-ről is, hogy Charles Leclerc a Mercedes-szel tárgyal, hogy a Mercedes is érdeklődik Charles Leclerc iránt. Nézzétek, ha ti csapatfőnökök lennétek, mit csinálnátok? Beszélgetnétek emberekkel.
Különösen, és, amíg a szupersztárnak nincs új szerződése.
Így van, hát valami... Mert az nem jó csapatfőnök, aki nincs képben azzal, hogy kit lehetne azonnal behúzni abban az esetben, hogyha az egyik nagy ágyúdat elveszik.
Pont ez jutott eszembe, Toto Wolff mondta egy-két hát, hogy neki nincsen B-terve, és mondom, dehogy nincsen, mert ha nem lenne B-terve, nem lenne jó csapatfőnök. Már pedig Toto Wolff nem jó, hanem kiemelkedő csapatfőnök. Nyilván van B- meg C-terve is.
Kíváncsi, ő ilyet mondta, hogy neki nincs B-terve, a Rosberg sztori után, tehát ott azért nagyon szépen bebizonyosodott, hogy ott nagyon nagy szükség lett volna. Akkor tényleg nem
akkor
volt
nem
neki
volt.
B-terve. Így van. Ezért nem fog soha többet olyan előfordulni vele, hogy nincs B-terve. Biztos, hogy van. Miért lehetne Charles Leclerc? De hát most azt, hogy ő ezt tervezi, és hogy mit akar Charles Leclerc, az egy másik történet. Maradjunk még egy picit Spanyolországban.
Pont ezt akartam mondani, ott meleg van, menjünk oda-vissza.
Igen, itt is jó idő van azért. Itt a távol-keleten, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, itt is viszonylag jó idő van jelen pillanatban. Na, tehát spanyol nagy díj. Nem olyan régen beszélgettünk itt arról, hogy fog kinézni a 2024-es versenynaptár, illetőleg hogy nézhet ki a Formula 1-es körforgásnak a közeljövője. Abban a műsorban beszéltünk Madridról. Ugye beszéltünk róla?
Hogyne.
Hogyha emlékszel? Te emlékszel rá, én akkor tettem egy utalást arra, hogy én azt érdekesnek és meglepőnek tartom, hogy ez az új F1-es kiállítás az épp Madridban
hát
debütált.
Sokan meglepőnek tartjuk.
Azok után, hogy a közelmúltban hallottunk felvetéseket arról, hogy Madrid nagyon szívesen látná a spanyol nagydíjat egy utcai pályán. Az elmúlt napokban a spanyol sajtóban végig söpört ez a történet. Egyes lapok kész tényként közölték, hogy lefutott dolog, és megszületett a döntés, hogy 2027-től, tehát 2027-es lesz az az év, amikor Barcelonában Madridba költözik a spanyol nagydíj. Ennek utána mentünk, egy picit beszélgettünk különböző forrásokkal, úgy Katalóniában, mint Madridban, olyanokkal, akiknek hatása is van erre az ügyre, olyanokkal is, akiknek jó rálátása van a dolgok alakulására, és azt a következtetést vontuk le ebből, hogy döntés ellentétben azzal, amit a spanyol sajtónak egyes szegmens állít, döntés jelen pillanatban nincs. A nyitottság az F1 részéről úgy halljuk, hogy megvan, nagyon is megvan arra, hogy Madridba vigyék a nagy díjad. Viszont jelen pillanatban úgy tűnik, hogy kényelmes helyzetben vannak a világbajnokság szervezői, hátra kell dőlniük, és azt kell nézniük, hogy akkor ki tesz többet az asztalra. Tehát van egyfajta ilyen licit verseny a két helyszín között, és aki a többet tudja tenni az asztalra a nagy díjrendezési jogért, nagy valószínűség szerint azt fogja kapni a versenyrendezési jogot. Madridban kész tervekkel rendelkeznek arra, hogy is nézde ki ez az új helyszín. Vannak olyanok, akik láttak már pályarajzot is, hogy ez hogy festene ez a történet, de a tűzhöz legközelebb álló forrásaink szerint ellentétben azzal, amit egyes spanyol lapok közöltek néhány nappal ezelőtt, döntés valójában még nincs azzal kapcsolatban, hogy Madridba költözne 2027-től a spanyol nagydíj.
Hát köszönjük szépen ezt a kis pusmorgás csomagot, és hát ugye, mert tényleg azért azt hiszem, hogy itt már hetek óta kiéhezettek voltak erre kedves hallgatóink, most viszont nem kell annyira sokat várni a következőre, hiszen a hétvégén Azerbajdzsánban folytatódik a szezon, ezzel az izgalmas, különös, átalakított sprintes hétvégével, ami mai adásunk apropóját szolgáltatta. Az azerbajdzsáni versenyt követően is természetesen lesz futamértékelő adás, hogy pontosan mikor és hogyan, az több dolog függvénye, úgyhogy ez maradjon meglepetés egyelőre, de jövünk természetesen, nem marad el semmi, ahogy utána Miami-t követően sem. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, Sanyi, külön köszönöm, hogy az agyament ötleteimet meghallgattam, ha lesznek újabbak, majd ismét csinálunk egy műsort köréjük.
Én azok közé tartozom, akik imádják ezeket az agyament ötleteket hallgatni, sőt, én azért azt is elárulhatjuk, hogy azért néha napján én magam is előállok olyan agymenésekkel, amik hozzájárultak ahhoz, hogy a fejeden egyre kevesebb haj látható.
Van, igen, van, volt ilyesmire is precedens. Szóval ennyi volt már a Formula Podcast következő adásunkig. Ajánljuk figyelmetekbe mindenek előtt a Pit Wall című műsorunkat, amelyet azt javasoljuk, hogy YouTube-on tekintsetek meg, bár nem csak ott található meg, de ott lesz teljes az élmény. Kövessétek a Formula Podcastet bármilyen csatornákon, ahol szeretnétek, olvasgassátok a formula.hu nevű weboldalt. Nagyon fontos, hogy megjelent a legújabb Autosport és Formula magazin, benne számos érdekességgel. Többek között annyit elárulok, hogy én amellett érveltem, hogy miért szeretem az állórajtot piros zászló után, de ezt majd olvassátok el, ezt már nem fogom kifejteni most, és kövessetek minket a közösségi médiában, Mészáros Sanyit Facebookon, Instagramon és Twitteren is, Mesandor, M.E. Sandor azonosítóval találjátok meg, engem pedig a Facebookon Geller Figergó F1 néven.
Várjál, Geller Figergó F1, jól mondtam?
Igen.
Fejlődöm akkor.
Nagyon, egyre jobb vagy.
Köszönöm.
Én köszönöm.
Nem ment ez mindig így, maradjunk.
Nem így ment mindig ilyen szépen.
Az én nevemet ugye azért nem muszáj elmondanom ékezetek nélkül.
Nem, azt nem. Sőt, kimondottam, megkérlek, hogy ne tedd.
Okay.
Sapienti sat, ahogy mondja a latin, tehát mindenkinek köszönünk mindent, gyertek legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.